által vető, a vállon hordott kettős tarisznya, egyik fele elől, a másik hátul lóg. A mi által vetőnk egyik zsebe a népművészetek vagy a néphagyomány valamely területét tartalmazza, a másikban a kortárs kultúra, társadalom. A podcast sorozat mindenkori meghívott vendégei olyan alkotóművészek, környezetükre, a szűkebb közösségre vagy a szélesebb társadalomra ható személyek, akik munkásságuk során a néphagyományból merítenek. Vállukon hordozzák, átvetik, átfordítják a jelenbe. Nóvé Soma, rockzenész, a Mordáj zenekar alapító tagja, a magyar népdalokat és a bennük rejlő üzenetet fordítja át a jelenbe. Hogy mindezt miért és hogyan teszi, kiderül a beszélgetésünkből.
De hát én mindig úgy gondoltam a zenére, hogy nekem az az izgalmas, hogyha két eltérő vagy távolálló pontot egyesítek, én mint egy köztes csatorna.
Minden egy ütőgardonnal indult egy óbudai népzenei foglalkozáson, és innen néhány apró kanyartól eltekintve szinte egyenes út vezetett a MÜPA népzene ünnepe színpadáig.
Egyszerűen van olyan, amikor valami így egy szikrát gyújt a fejedben, vagy a szívedben, és akkor így azt érzed, hogy azzal lehetne valami dolgod.
Köszöntöm a hallgatókat és beszélgető társamat itt, az Általvetőben. Kezdjük ezt a beszélgetést egy kicsit rendhagyó bemutatkozással. Ne az történjen, hogy én elmondom, hogy kit fogunk hallani, kivel fogok beszélgetni. A neveden kívül más most én nem mondanék, hanem arra kérlek, hogy képzeljünk el egy virtuális, bővített névjegykártyát, amire fölkerül mindaz, ami Nóvé Soma maga, és amit ő fontosnak tart saját magáról elmondani. A mennyiség, a minőség teljesen rád van bízva.
Ja, értem. Tehát nagyjából, mint egy állásinterjú.
Nem. Pont az lenne a lényege, hogy ne olyan legyen.
Nem, persze. Hát Nóvé Soma vagyok, 10 éve foglalkozok a zenével egy komolyabb szinten. Jelenleg 5 formációban játszom, mindegyikben frontemberként, általában a zenekarok, amikben játszom, azoknak az alapítója is vagyok, sőt, mindegyiknél. Emellett a Moholy Nagy Iparművészeti Egyetemen végeztem animáció szakon, valamint előtte elvégeztem egy grafikus képzést is a Budai Rajziskolában, illetve pár éve elvégeztem egy ipari alpinista képzést is.
Az igen.
Úgyhogy nagyjából ez a szívim.
Nagyon sok színű. Akkor most elmondom, hogy én mit állítottam össze. Nem minden egyezik, de nagyjából meg vagyunk. Tehát Nóvé Soma, fiatal zenész, énekes, gitáros, grafikus, a Mordáj frontembere alapító tagja, aki egyéni hangját keresve egy különleges és a maga nemében egyedülálló stílust alakított ki. A rock, a folk, a jazz és a blues műfajok eszenciális ötvözésével. Nem jártam messze akkor a valóságtól. Az ipari alpinistát nem tudtam. Megmondom őszintén, hogy engem mindebből a legjobban az győzött meg, és arra kaptam fel a fejem a zenéteket hallgatva, népzenészként, világzenészként úgymond, hogy a népdalok mondani valójára való érzékenységet és az egyszerűségükben rejlő nagyszerűséget véltem felfedezni. És az a gyanúm, hogy erre nektek van érzékenységetek, és ez nekem nagyon örvendetes, mert hogy az ellenkezőjére is sok példát hallunk és látunk, és engem ez nagyon meggyőzött, és örülök neki. Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy viszonyulsz te a népdalokhoz, ehhez a népzenei világhoz.
De nagyon köszi, tök jól esik ezek a szép szavak. Nekem ez az egész ott indult, hogy én Óbudán a Csóri Sanyinál tanultam zenélni, hogyha lehet ilyet mondani. 4-5 éves koromban, egy pár évig, oda vittek a szüleim, de hát az, hogy tanultam zenélni, ez inkább arról szólt, hogy szoktam, megszoktam, hogy milyen az, hogyha hangszer van a kezemben. Ami szerintem egy tök jó dolog volt, mert hogy amennyire emlékszem arra a pár évre, ott igazából nem azt forszírozták, hogy én egy dallamot eljátszok akár, vagy bármilyen ritmust, hanem inkább csak az, hogy érezzem, hogy milyen az, amikor egy akármilyen hangszer a kezemben van. És szerintem ez egy sokkal, sokkal jobb hozzáállás valahogy. Vagy legalábbis nekem ez működött. És aztán persze szüleim sok népzenét hallgattak, ismertem a muzsikást, meg hasonló ilyen ez az új hullámos korszak, a Sebőik, meg a nem tudom, Téka zenekar. De hát akkor azért őszintén szóval nem voltam annyira oda ezért, ilyen 8-7 éves koromban. De szerintem ugye azért megragadt.
Biztos, hogy hatott rád.
Hát hatott rám, persze. Emlékszem, hogy azért akkor egy kicsit így azt gondoltam, hogy zenésznek lenni az ilyen ciki.
Komolyan?
Nem tudom, hogy miért.
Pedig inkább azt szokott jellemzően, hogy azt gondoljuk, hogy milyen menő zenésznek lenni gyerekként.
Én akkor engem a rajzolás érdekelt, és akkor azt gondoltam, hogy én ezzel fogok foglalkozni, ami részben így is lett. És nem akartam mással törődni. De aztán később ez visszajött.
És azt tudod, hogy akkor mi volt a fejedben, hogy miért ciki? Hogy a zenészek így néznek ki, ezt csinálják, vagy ezt nem csinálják, így nem néznek ki. Mi volt az oka, miért úgy gondoltad, hogy ez ciki?
Fú, nem tudom. Őszintén szólva. Lehet, hogy valami volt abban, hogy még egy kicsit távolinak éreztem ezt a népzenei dolgot, és akkor így nem tudtam, hogy így nagyon vagy hát biztos hallgattam más zenét is így passzívan, de hogy a zenész létet az ilyen népzenei formában képzeltem el, és akkor valószínűleg ez is egy ilyen gyermeteg, ilyen dacos dolog, hogy amit a szüleid szeretnek, vagy így ami szeretnék, hogy amifele menjél, az néha így próbálsz lázadni. És
igen, mint a kötelező olvasmány.
Olyasmi.
De azért, amikor ott voltál Csóri Sándorék foglalkozásain, akkor nem kötelezőből voltál, vagy ott is volt ilyen érzésed, hogy minek vagyok én itt?
Nem, meg hát ez annyira ilyen szabados volt, uh-huh. Hogyha akartam, akkor nem volt muszáj játszanom.
Tehát nem zeneiskolába jártál, nem, ahol nem, hangszeres nem. Óra volt.
Ja, és igazából annyira pici voltam, hogy most így nem annyira emlékszem, de lehet, hogy ez csak egy ilyen romantizált emlék, hogy amit így szeretek így ahhoz kötni, hogy most így miért foglalkozok ezzel.
Igen, egy interjúban azt is mondtad, hogy úgy emlékszel, hogy ütőgardonon játszottál. Valahogy így fogalmaztál, és igen. Hozzátetted, hogy de lehet, hogy ezt csak elképzeltem.
Lehet, de valahogy arra emlékszem, hogy mert az ütőgardon az talán még kivitelezhető, bőgőn már kevésbé, és valamint játszottam, ami vertikális volt.
Aha. És arra emlékszel, hogy még milyen hangszerek voltak ezeken a foglalkozásokon?
Volt cimbalom, hát amin én nem játszottam, például a hegedű, vagy brácsázni, sosem brácsáztam. Szerintem azért ütőgardonoztam, mert az talán így, hogyha egy gyereknek a kezébe adod, az még valahogy így meg tud szólalni, és hogyha többen zenéltek, akkor ez nem biztos, hogy annyira zavaró, míg hogyha egy hegedű lett volna a kezemben.
De kicsit bonyolultabb, igen.
Beszállok úgy, igen. Hogy közben a többiek valamit épp kézláb dolgot próbálnak összecsiholni. Lehet, hogy a hegedű az egy zavaró tényező lett volna egy ilyen laikus gyerek kezében.
Említetted, hogy az új hullámos, akkori új hullámos népzenei formációkat hallgattátok otthon is, és hogy számodra tulajdonképpen ezek az ilyen első minták voltak. A Facebook oldalatokon, a Mordáj Facebook oldalán a bemutatkozótokat így fogalmaztátok meg, hogy a Mordáj a 60-as, 70-es évek kísérletező magyar népzene repertoáriából táplálkozó folk-rock zenekar. Itt a kísérletező magyar népzenei repertoár alatt pontosan mit értettél, vagy mit értettetek?
Hát igen, azért ez szerintem fontos megjegyezni, hogy ez inkább az első periódus, vagy az első lemezre jellemző ez a megfogalmazás, lehet, hogy ezt most már azért ideje lecserélni. Persze, szerintem nem rossz, meg reprezentatív egy bizonyos szegmenséről.
Akkor inkább csak kiegészíteni.
Ja, kiegészíteni talán. Bocs, most így elfelejtettem,
tehát hogy mit... Tehát a kísérletező magyar népzenei repertoár.
Ja, hogy miért gondolom azt, hogy kísérletező?
Hát, hogy mit értetek az alatt, hogy kísérletező magyar népzenei repertoár? Nekem van elképzelésem népzenészként, de ez nem biztos, hogy mindenkinek hát evidens.
Ez szerintem hasonló, mint amit mi próbálunk csinálni így a népzene, vagy így a forrásanyag felhasználásával, hogy megtartani a forrásanyagnak a hát valamilyen szinten autentikus maradjon, de nem feltétlenül mondjuk hangszerelésben, vagy formában, hanem hogy így, hogy annak a mélységét, meg annak az üzenetét megtartva, de átemelve olyan hangszerelésbe, meg olyan más formákba, mint ahogy mondjuk a muzsikás ezt megtette, hogy nagyon sok számuk azért elég ilyen, akár mondhatni popos, vagy nem persze nem a mai értelembe vett pop módon, de hogy azok ilyen így konkrét dalok, amiket lehet együtt énekelni. És van vége, van akár refrén benne, meg ilyenek. Tehát, hogy kísérletezni azzal, hogy hogyan lehet még ezt a műfajt úgy ápolni és megtartani, hogy közben azért fúzionál jó pár más műfajjal.
Fontosnak tartod azt, hogy megtartsuk ezt? Téged ez motivál?
Én fontosnak tartom, persze ez nem annyira egy ilyen tudatos, de nem mondanám azt, hogy ez egy kultúrmisszió bennem, mert nekem nem az a szerepem szerintem, vagy én legalábbis nem ezt akarom. Szerintem az egy jó dolog, hogyha ezek fennmaradnak, és szerintem ezek értékek. És örülök, hogyha az én zeném olyan hatást gyakorol erre a műfajra, vagy így a népzenére, ami egy progresszív irány, és ami fenntartja ezt a hagyományt. Nem tudom, amerikai blues zenét, meg jazzt, meg progresszív rockot, meg népzenét is, és mondjuk nem feltétlenül vannak sokan ilyen helyzetben, mint én, és mondjuk meglátom azokat a pontokat, ahol ez a X műfaj, vagy zenei nyelv egyeztethető. Ezért szerintem egy nagyon izgalmas kísérlet, hogy hogyan lehet így rajtad keresztül ezt a pár pontot fúzionálni. És azt hiszem, hogy így épül a zenei kultúra, hogyha emberek így összerakosgatják azokat a dolgokat, amiknek van relevanciájuk együtt.
Azt mondtad, hogy a népdalok és a népzene mélységét, már nem emlékszem pontosan, hogy fogalmazta, hogy a mélységét megérzed, vagy fontos azt megérezni, vagy azt tovább vinni. Amikor meghallgatsz egy népdalt, vagy akár már egy zenekar által feldolgozott népdalt, akkor ez a mélység, ez hogy csapódik le benned? Mitől mondod azt, hogy ennek van mélysége? Mi az, ami megragad?
Hát azt hiszem, hogy ezt nem én döntöm el, hogy valaminek van mélysége, vagy nincs. Feltételezem, hogyha valami egy autentikus dolog, és valami egy jól átgondolt, és nem tudom, akkor van mélysége. Én inkább az a kérdés, hogy mi az, amivel tudok azonosulni, vagy mi az, ami hat rám, vagy érzelmileg, vagy zeneileg, vagy akár, hogy ami inspiratív. De hát ezek azt hiszem, hogy egy kicsit olyan dolgok, hogy tudod így, nem, tehát hogy ennél egy fokkal intuitívabb, tehát nem nagyon lehet ezt így szavakba önteni, hogy, hogy valami miért hat rád, illetve lehet boncolgatni, meg lehet elemezni, de hát így annyi minden, annyi impulzus éri az embert, és nem mindig így egyfajta képen, úgyhogy egyszerűen van olyan, amikor valami így egy szikrát gyújt a fejedben, vagy a szívedben, vagy és akkor így azt érzed, hogy azzal lehetne valami dolgod.
Igen, de azért azt szerintem mindketten tudjuk, hogy vannak olyan zenészek, akiknek a szíve nem nyílik ki például egy népdalra, és ott soha nem fog szikra gyúlni. És a kérdésem inkább csak erre vonatkozott, hogy ez mennyire tudatos benned, vagy te tisztában vagy-e azzal, hogy ez nem evidens, hogy neked erre van érzékenységed?
Aha, értem. Ja, nem tudom, én vagyok. Ezt nem tudom, hogy más, hogy viszonyul, vagy hogy nem viszonyul a népzenéhez ez.
Volt neked olyan élményed bármikor, akár gyerekkorodban, vagy már most felnőttként, hogy meghallgattál egy népdalt, akár revival előadásban, akár archív felvételen, és erre majd még visszatérünk a későbbiekben, és azt érezted, hogy te jó ég, hát ez rólam is szólhatna, ez én is lehetnék, én ebben benne vagyok, ez velem megtörtént, én ezt már éreztem. Volt már ilyen megtapasztalásod?
Hát persze, én alapvetően azért is foglalkozok népzenével, mert én ugye éneklek a Mordás zenekarba, és hogy ez egy olyan forrásanyag, hogyha mondjuk elineklek egy népdalt, akkor én nem azt szoktam érezni, hogy valaki másnak a szavait reprodukálom, vagy gondolatait, hanem ilyenkor olyan, mint hogyha saját írásomat énekelném. Tehát, hogy nekem van több zenekarom, és jó pár zenekarban én írom a dalszöveget, és itt az, hogy ezeket nem én írtam, nem tűnik olyan másnak, mint amikor egy másik zenekarral saját dalszöveget, de abszolút olyan, mint hogyha az én gondolatom lenne meg.
Ezt örömmel hallom. Jó ezt tőled hallani.
És azt hiszem, hogy ez egy jó mérce is arra, hogy mi az, ami igazi, vagy ami így, ha bár a mi zenénk az távol áll az autentikus népzenétől, de hogy közben meg a sorok, amiket énekelek, azokat sosem úgy fogom fel, hogy ezt most reprodukálom is. És hogyha úgy érezném, akkor lehet, hogy annyira meg nem működne ez.
De jó, ezért vagy itt. Ezért beszélgetünk most.
Szuper.
Az archív felvételekre egy kicsit, hogyha rátérünk, mert hogyha tehát valaki úgy hallgatja ezt a beszélgetésünket, hogy egyáltalán nincs közel a népzenéhez, de mondjuk Mordáj rajongó és Novésoma rajongó, akkor nem biztos, hogy egyértelmű számára, hogy mit értünk mi archív felvétel alatt. És például nálunk népzenészeknél az az alapelv, hogy mi a tiszta forrásból kell, hogy táplálkozzunk, az eredetit ismernünk kell, és csak ezt követően, miután azt már nagyon jól ismerjük, átengedhetjük a saját egyéniségünkön, személyiségünkön, és akkor rekonstruálhatjuk azt. És ennek lehet az is a végkifejlete, hogy az autentikustól már eltérő, és már mondjuk világzene születik, de hogy nálunk mindenképpen elvárás az, hogy az archív, az eredeti anyagot kell ismerni. Ez alatt azt értjük, hogy az idős mesterektől felvett népzenekutatók, népzenegyűjtők által felvett felvételeket, mi orba szájba hallgatjuk, már lejegyzések segítségével elsajátítjuk, és ebből indulunk ki. Na most, hogyha valaki nem ebből indul ki, hanem abból indul ki, hogy már ezt valaki megtette, és egy zenekar feldolgozta, akkor például a Muzsikásnak egy ilyen száma rád hogy hat téged? Érdekel, hogy annak mi volt az eredetije? Van arra motivációt, hogy meghallgasd az eredeti felvételt? Vagy úgy vagy vele, hogy ez így jó, ahogy van, és engem ez inspirál? És ha igen, akkor miért inspirál?
Uh-huh. Hát azért én az első lemeznél elég sokszor úgy írtam a dalokat, hogy a Muzsikás dalai mentén, és szerintem így nem is nem is rejtegettük ezt, de nem titok. És amúgy nagyon sokszor el is mondom egy koncerteken, hogy érdemes őket hallgatni, mert sok dalunk tőlük ered. Persze érdekel az eredeti forrásanyag, de hát sokszor volt ilyen, hogy nem is gondoltam bele, hogy így, hogy ez most így felkutatom ennek az eredetét. Már csak azért sem, mert azért ezek egy nagyon összeollózott dalok. Mondjuk, hogyha muzsikásnak a számairól beszélünk, amiket mi is átdolgoztunk. De hát ez inkább később volt, amikor az első album után szerettem volna egy kicsit mélyebbre ásni, és már nem egy feldolgozásnak egy feldolgozását, vagy átdolgozását csinálni, hanem egy lépcsőfokkal még lentebbre menni.
És az hogy történt?
De ugye ez egy ilyen érdekes folyamat volt, mert azért megmondom őszintén, nekem a népzenei ilyen nagy archívumokban azért nagyon sok minden van, amivel egyszerűen nem nagyon tudok rezonálni, tehát hogy így sok mindent hallgattam, meg szerencsére most nagyon könnyen hozzájuthat bármihez az ember, és ezért ami közben meg így nehézséget is okoz, mert hát annyi minden van, ahonnan válogathatsz. De hát ezt úgy csináltam, hogy ismerősöket megkérdeztem, akik tudtam, hogy benne vannak ebbe a világban, és tudnak egy kicsit, nem tudom, például megkerestem több népzenészt is, jártam a Porteleki Lászlóhoz, ő is mutatott már olyan magnó felvételeket, amiket konkrétan ő csinált, saját gyűjtésanyagot. De szerintem ez a periódus az inkább arról szólt nekem, hogy jobban megértsem, hogy mik vannak. De hogy amit mondtam korábban, hogy nem feltétlenül 100%-ig fedi az én érdeklődési körömet a népzene minden egyes szegmense, és ezért gyakran éreztem azt, hogy hallgatok egy albumot, vagy egy gyűjtést, és akkor így belefáradok. Tehát, hogy így, egy idő után már ilyen görcsösnek éreztem, hogy most így azért keresek valamit, de így nem annyira találok, de közben meg nagyon szeretném, hogy megtaláljak egy jó forrásanyagot, mert szeretnék ezzel foglalkozni, de tehát egy ilyen ambivalens érzés.
Ezt abszolút
volt.
Megértem, meg teljesen érvényes ez mind, amit mondasz, mert hogy ezt akár azok, akik ebben mozognak, ugyanígy érezhetik és megélhetik. Mert hogy tényleg egy hatalmas anyagról van szó, és annyiféle, tehát hogy vidékenként is eltérő dallamvilágokkal találkozunk, megszólalással találkozunk. Ugye az sem mindegy, hogy az illetőt el tudjuk-e képzelni, hogy oké, hogy most 92 évesen énekel, de én el tudom-e az alapján képzelni, hogy 17 évesen énekelt mondjuk a szerelméről. Nem mindig sikerül elképzelni. Tehát, hogy ez azért tényleg nem egy könnyű dolog. Az viszont nagyon jó, hogyha az ember így elindul ebben a nagy, sűrű erdőben, és egyszer-egyszer meglát valami gyönyörűséget, és aztán utána akár azon elindulva még továbbiakra is bukkanhat. De tényleg teljesen megértem azt, hogy neked ez mondjuk van, hogy nehéz. És hát ehhez szerettem is volna kérdezni, hogy első körben kaptál-e használati utasítást? Mert oké, hogy tessék, itt van az Új Pátria, tessék, itt van az utolsó óra lemezsorozat, de hogy akkor annak hogy álljál neki? Volt Porteleki Laci például erre vonatkozóan mondott neked bármit?
Nem igazán, nem tudom.
Rád bízta.
Meghallgattam az egészet, aztán kijegyzeteltem azt, ami tetszett. De miért milyen útmutatóra gondolnál amúgy te? Hogyha mondjuk te tanácsot adnál a múltbéli önmagamnak, akkor...
Hát én biztos, hogy abból indulnék ki, hogy ha már tudom, hogy valami tetszik neked, akkor ahhoz hasonlóakat ajánlanék, vagy azt mondanám, hogy figyelj, itt valószínűleg ez az adatközdő lesz az, ugye adatközdő, hagyományőrző mester, aki valószínűleg olyan dalokat fog énekelni, ami neked tetszhet. Tehát az egyik, hogy kiindulnék abból, hogy ha már tudom, hogy valami neked tetszik. A másik pedig, amit mondjuk az alapfokú népzeneoktatásban is csinálnak, hogy megkínáljuk a növendéket ezzel is, azzal is, és látjuk, hogy mire harap rá, mi ízlik neki. És akkor abban simán benne van az, hogy azt mondod, hogy figyelj, ez nagyon nem az én világom. Akkor megyünk tovább. Ebből mi az, ami neked tetszik? Yeah, úgyhogy yeah. Így, ezt gondolnám.
Hát ez a helyzet, hogy szerintem annyira így, hogy sokféle dolog íz lett, vagy nem tudom. Aha. Hogy így nem volt egy ilyen fő irány, ami, hogy ezért is mentem így végig az új Patreon, vagy még más gyűjtéseken is van. Mert nem akartam azt, hogy így... Tehát, hogy mivel én azért valamivel egy ilyen laikusabb zenész vagyok, ezért azt gondoltam, hogy nem akarom magamat korlátozni azzal, hogy most egy specifikus irányba megyek, hanem ami jön, időm van, nincsen, nem volt... hát még abban az időben teljesítési határideje az albumnak, tehát hogy csak azt akartam, hogy egy jó album legyen, és aztán, hogyha mondjuk félre raktam volna az egyik vonulatot, akkor lehet, hogy olyan dolgot dobok el, ami később majd inspirálni fog.
Amikor te alkotsz, és már ott van egy dallam, ami ízlik neked, vagy egy szöveg, ami úgy érzed, hogy megszólítod, hogy valamiért a sajátod tud lenni, akkor hogy kell elképzelni az alkotó novésomát? Tehát, hogy ilyenkor az történik, hogy te nagyon benne vagy egy dallamban, és akkor addig kísérletezel, amíg abból valami kijön, vagy egyszerűen itt, ez jó, kipróbáltam valamit, nem, akkor majd holnap visszatérek rá, vagy ilyenkor így beleforgatod magad, és addig nem állsz fel, amíg abból valami meg nem születik. Akár csak egy ötlet foszlány, amit majd beviszel a Mordály próbára, és a többiek is hozzáteszik a magukét, gondolom.
Szerintem egy alkotó zenésznek nagyon fontos elsajátítani azt, hogy képes legyen mondjuk egy sikertelen élménnyel valamit kezdeni. Tehát, hogy szerintem ez az a fontos, hogy folyamatosan csináld, hogyha csinálod, és ne tántorítson el az, hogy valami éppen nem működik, és elfogadni azt, hogy valami nem akkor éppen nem jött létre. Tehát hogy nekem mondjuk nem nagyon lehet ezt ilyen számszerűen mondani, de azért mondjuk 10 próbálkozásomból csak egyszer-kétszer születik olyan dolog, amit később fel is használok. És az a 8, az pedig így kemény, vagy így az így nehéz elviselni, hogy lemész a próbaterembe és egész napot vagy, és aztán üres zsebbel vagy kézzel mész haza, de közben meg nem, mert igazából akkor jössz rá arra, hogy mi az, ami mondjuk nem működött, meg annál értékesebb lesz majd az, amikor igazán működik. Tehát, hogy az nagyon ritka, hogy lemegyek egy stúdióba, és egy nap alatt összerakok valami olyasmit, ami nap elején még nem létezett, nap végére meg teljesen kész.
Hát igen, ez ritka. Ez kell a múzsacsókja. Azt már tudjuk, hogy te hogy viszonyulsz a népzenéhez, és számomra teljesen világos, hogy mi az az út, amin te jársz, de mondjuk mindezt a Mordály többi tagja mennyire érzi át, mennyire érzik ők magukénak ezt a világot, vagy ezt te hogy mondod el nekik, hogy adod át nekik, hogy az őket is inspirálja, vagy egyáltalán kell-e plusz energiákat ebbe fektetni, vagy ők is ugyanolyan nyitottak a népzenére, vagy a népdalokra?
Igen, hát egyrészt azért ott kezdeném, hogy a Mordályban nagyon sokan megfordultak már, tehát hogy az elmúlt 5 évben, amióta létezik a zenekar, szerintem nagyjából 10x, mondjuk 15 ember megfordult a Mordályban, és voltak olyanok, akik akik jobban ismerték, és voltak olyanok, akik kevésbé ismerték a népzenei világot. Porteleki Áron például játszott nálunk, és ő eléggé benne volt.
Eléggé benne van, igen.
De mondjuk van olyan is, vagy volt is, aki meg egyáltalán nem, tehát talán még életében nem hallgatott. Azt számítva, hogy gyerekkorában, az óvodában tanítottak neki népdalokat. De én ezt sosem tartottam egy ilyen hátránynak, hogy így nem zavart az, hogy, és nem is volt egy szempont, hogy olyan zenészeket válogassak magam köré, akik népzenében jártasak, hanem inkább az volt a szempontom, hogy olyan zenészek legyenek, akik nagyon jó zenészek első körben, tehát hogy értik a hangszerüket, másrészt nyitott füllel járnak, és kreatívak, és befogadóak, és ez elmondható a Mordánynak az összes eddigi tagjáról, akik megfordultak, vagy akik most benne vannak. Mindenki nagyon, nagyon sokfajta zenét hallgat, és nyitott a kísérletezésre is. És szerintem ennél több nem igazán kell, mármint, hogy az én pozíciómból nézve. Pláne úgy, hogy ezért, hogyha mondjuk az éneket levennénk a dalokról, és csak az instrumentális részeket hallgatnánk, azért nem hiszem, hogy ez nagy százalékban ez így nagyon köthető lenne a népzenéhez. Tehát, hogy instrumentális szempontból azért nem annyira mondható népzenei eredetű dolognak, hanem az inkább az ilyen jazz, angol száz, ilyen rock zenei, tehát ami miatt a népdalokhoz, vagy népzenéhez köthető, ez főleg az ének.
Igen. Nem olyan régen volt a népzene ünnepe koncert a Művészetek Palotájában, ahol én a közönség soraiban ültem, te pedig a színpadon álltál a Mordállyal.
Komolyan?
Igen.
Ott voltál?
Igen. És hát ugye itt egy nagyon, nagyon változatos koncertet hallhattunk, mi közönség, és nagyon sokszínű volt olyan szempontból, hogy ugye népzene ünnepe ugyan a címe, és a világzenéig jut el a címadás is, de mégis ez a koncert inkább arra hivatott, hogy azt mutassa meg, hogy az autentikus megszólalástól milyen irányokba lehet elmozdulni. És ma jelenleg mondjuk 6 formáció mit tud megmutatni, mert ugye 6 fellépő zenekar volt ezen a koncerten. Mit tud megmutatni abból, hogy a népdalokból inspirálódva, a népzenéből inspirálódva, hova lehet eljutni, és milyen saját stílusokat lehet kialakítani. Ebből egy volt a Mordáj. Szerintem sokan voltunk ezzel így, akik azt gondoltuk, hogy hát a Mordáj gyakorlatilag így a legelevenebb és a legfeltűnőbb momentuma volt ennek a koncertnek sok szempontból. Te ezt hogy élted meg? Hogy érezted magad ebben a közegben? Egyáltalán népzene ünnepe című koncerten játszottatok.
Hát szerintem ez egy baromi nagy megtiszteltetés volt számunkra első körben. A MIPA nagy termében játszani, ez egy nagy élmény. Úgyhogy eredetileg csak nagyon örültünk a felkérésnek. Én nem láttam azért az egész műsort, tehát hogy azt hiszem 3 előadót végignéztem, így ami előttünk volt. És azok nagyon tetszettek, de hát azt tudom, hogy ezért így nem is tudom, hogy mondjam ezt, de ez inkább ilyen akusztikus jellegű, vagy ilyen visszafogottabb hangszerelésű dolgok voltak előttünk, és aztán meg mi, ami igazából mi egy rock zenekar vagyunk alapvetően, és ez így ilyen érdekes volt, mert itt azt is éreztem, hogy itt a legtöbben azért nem ismerik a mi zenénket, hogy ez újdonság, és így volt bennem egy olyan is, hogy gondolkoztam, hogy most vajon így érdemes lenne egy kicsit így mérsékeltebben előadni ezeket a számokat, hogy vannak benne azért ilyen üvöltős részek, meg tudom én.
De úgy döntöttél, hogy nem.
Hát de úgy döntöttem, hogy ez a zenénk, úgyhogy ugye most
helyes.
Azért nem fogom hajlítgatni, hogy megfeleljünk az adott körülményeknek, hogyha tetszik nekik, akkor így is úgy is tetszeni fog, és hogyha nem, akkor most attól, hogy egy fele annyira üvöltök, attól nem fog jobban tetszeni valakinek.
És hát így vagytok ti a Mordáj, tehát hogy az már akkor nem te lettél volna Nóvésoma. Szerintem ez egy nagyon jó döntés volt, és hát valóban felrobbant a színpad. Tehát mindegyik produkció nagyon tetszett nekem, hát népzenész vagyok, meg a világzenében is mozgok, mindegyik tetszett. De tényleg az volt az érzésem, hogy amikor így bejöttetek a színpadra, hogy senki nem tudta, hogy mi fog történni. És egyszer csak így belesüppettünk a székbe, hogy úristen, ugye egy viszonylag nagy hangerő fogadott minket, és egy elképesztően intenzív kezdés, és te magad is nagyon intenzíven voltál jelen, és hát megmondom őszintén, hogy így élőben nem hallottalak még, és ez nekem is meglepetés volt, de kellemes meglepetés volt. Köszönöm. Tehát tényleg amit mondasz, azt hallottam. Tehát, hogy ott volt benne az érzékenység, ott volt benne az érzelem, de ott volt benne az, ami a rock sajátja. Tehát, hogy ott oda vágtad a mikrofont a színpadra, és hogy az így teljesen egész volt. És ami még feltűnt, az, hogy és ez lehet, hogy összefügg azzal, amit az előbb mondtál, hogy mind gondolkodtál, mielőtt fölléptél a színpadra, de az is lehet, hogy nem. Hogy az egyik pillanatban egy ilyen romantikus felhő rajzolódott ki előttem, amikor a mély búgó hangoddal, egy lírai hangvétellel megszólalsz. És hátra teszed a kezed, és mint egy jó fiú ott állsz a mikrofon előtt. És eltelik 30 másodperc, és a következő pillanatban meg így robban az egész, és ez a romantikus felhő szétoszlik, és üvöltesz. Hát most merem így mondani, mert hogy te magad is így fogalmaztál, de hogy magamtól nem mertem volna így mondani, hogy nagyon, nagyon energikusan és intenzíven vagy jelen, és a hangoddal is, a gesztusaiddal is, hát én többször gondolkodtam azon, hogy vajon az a mikrofonállvány kibírja még a harmadik odavágást is, ja, sikerül-e igen, visszacsavarni, vagy nem, de megoldotta, tehát nagyon rutinos volt az egész, de hogy ez egy tudatos dolog, hogy így váltogatod ezt a kettőt, vagy észre sem veszed, vagy ez így a rockzenében egy technika?
Hát, annyira ez nem tudatos, hogy azért éneklek úgy, ahogy egy adott pillanatban, mert az áll jól annak a momentumnak, vagy annak a részének, a dalnak. Nem fogok üvöltözve énekelni, amikor egy ilyen líraibb, ilyen kicsit ilyen visszafogottabb instrumentális dolog megy mögöttem, de hogyha azt érzem, hogy az, hogy mondjuk így üvöltve éneklem az adott részét a számnak, hogyha azt érzem, hogy az, hogy üvöltök, az még kifejezőbbé teszi azt a részt, akkor, és indokolt, akkor ezt azért szoktam.
Tehát akkor ez a dramaturgia része. Gyakorlatilag. Ja, és amikor arról énekelsz, hogy ha más csókolja az ajkadat, nem én, igen, akkor legyen, menjél, akkor arra ráerősítesz arra a momentumra, arra mondani valóra azzal, hogy igen. Erőteljesen énekled.
Hát abszolút, például itt ez a gyerek, itt a gyöngyvirág, ez ugye ez a verszak elhangzik kétszer, és akkor itt ez volt az ötlet, hogy így az első körben még nem, még igen, egy kicsit visszafogottabban, és a másodikban meg, tehát mint amikor mondjuk valakinek van egy szerelmi bánata, vagy vágyódik valaki felé, és akkor így ez így körbe-körbe megy a fejében, és akkor egy idő után már így annyira sok lesz, hogy így kitörik belőle. Bocsánat.
Igen, egyébként nagyon jó, hogy ez a Gyerek itt a gyöngyvirág című szám szóba jött, mert hogy ezt szerettem volna veled megosztani, hogy és annyira jó, hogy ezt mondtad, ez amit most mondtál, hogy ezt a Pengetős Trióval mi is játsszuk, és mi a Jaj című számba tettük bele, és ott egy egészen hasonló megélés inspirálta az egészet, és egy fájdalmas elválás, ami úgy tűnik, hogy beletörődtem, de aztán kiderül, hogy mégse törődtem bele, és ez a vége, hogy hadd csókolja más csokolja, hanem én majd eszedbe jutok még, jaj, és akkor ezzel van vége. És nagyon érdekes volt ezt egy egészen más köntösben meghallgatni, hogy én, tehát hogy így, bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy én így éreztem, hogy te mit érzel, és még ugye zenészként is éreztem, hogy te mit érzel, amikor ezt énekled, és amikor így elkezdted üvölteni, akkor úgy elgondoltam magamban, hogy tulajdonképpen hát ezt tényleg üvöltve is lehetne mondani, hát ez erről szól, és hogy mi végül is ezt a visszafogottabb megszólalást választottuk, de ugyanez a dráma benne van, és ugyanezt élem meg én is, amikor ezt éneklem. Lehet, hogy van neked is inspirációd a magánéletedből, nekem volt, és azért választottuk ezt, vagy választottam ezt, de hogy tényleg nagyon izgalmas volt ezt hallani, hogy valami egész más műfajban, egy egész más előadói karakter ezt hogy fogja meg, és kirázott a hideg ennél a résznél, amikor így elkezdted üvölteni ezt a részt. Úgyhogy ez nagyon, nagyon szép momentum ez volt, nagyon jó, tetszett.
Egyrészt köszi, nagyon jól esik, másrészt meg megint az bizonyítja, hogy mennyire izgalmas, meg értékes ez a népzene dolog, hogy te is valahogy így magadénak érzed, meg én is ugyanannyira, de máshogy fejezzük ki, meg, de hogy mégiscsak itt tudsz azzal is azonosulni, ahogy én kifejezem, meg vice versa. Tehát, hogy ez egy ilyen, azért alapvetően a népzene, az így a kollektív tudatról szól, azt hiszem, és amit most így leírtál, vagy elmeséltél, az eléggé egy ilyen dolog.
Ezek közös dolgaink mindenkinek. Mondtam ezt a rockstar és jó fiú ellentétet, és mondtad, hogy mind a kettő ugyanannyira a tiéd, és hogy nem tudatosan váltogatod. Amikor itt az épület előtt megláttalak
én arról beszéltem, hogy üvöltés kontra nem üvöltés. Nem,
hát számomra nem a jó fiú és a rockstar volt ez a kettő, de akkor lehet, hogy nem volt egyértelmű. Tehát, hogy van egy szelídebb megjelenésed a színpadon, meg aztán van egy intenzív rockstar megjelenésed a színpadon. Uh-huh. Amikor megláttalak az épület előtt a gördeszkáddal, hogy megérkeztél, akkor egy harmadik félét láttam, és így felmerül bennem a kérdés, hogy vajon melyik az igazi Nové Soma? Ki ezek három közül melyik vagy te a mindennapokban leginkább? Tehát, hogy aki ilyen nagyon intenzív, és mondjuk hirtelen, és odavágja a mikrofonálványt, vagy annyira feltolul benne az érzelem, hogy azt csak így tudja kiadni, vagy aki hátra teszi a kezét, és áll a színpadon, a mikrofon előtt, és ilyen lírai hangon énekel. Melyik a leginkább Nové Soma, vagy ez így együtt?
Hát azt hiszem, hogy ezt így nehéz megállapítani, hogy az ember nem ilyen vagy olyan, sőt, az ember mindig más, attól függően, hogy éppen kivel van egy társaságban, vagy hogyha nincs társaságban, vagy hogyha otthon van, vagy az erdőben sétál, vagy, tehát hogy szerintem az embernek így nagyon sok énje van, és ez nem is baj, vagy nem egy rossz fajta tudathasadás, vagy személyiségbeli differencia, hanem mert most én egy más fajt, vagy mást hozol ki belőlem ebben a kontextusban, ebben az interjú kontextusban, mint ahogy mondjuk viselkedek egy legjobb barátommal, amikor így röhögünk valami hülyeségen, vagy nem tudom. Tehát, hogy az ember ennél sokkal, hát így sok oldalú, és az is megvan bennem, hogy néha ilyen temperamentumosabb vagyok, vagy így ki akarok adni valamit, és akkor ezt így teszem meg, mint ahogy láttad a koncerten, meg az is, hogy ilyen tisztelettudóbb vagyok, vagy így ilyen, nem tudom, visszafogott. Azt hiszem, hogy alapvetően így próbálok olyan lenni, aki tiszteli a másik embert, és illedelmes, nem tudom, de hát nem tudom, sok énje van az embernek.
Na és így van,
ez az ilyen gördeszka, meg ilyesmi, ezek csak ilyen felszíni rétegen, vagy azért szoktam például gördeszkezni, mert ez így a legpraktikusabb módja. Aha. A közlekedésemnek.
Tehát nem azért, mert ez menő például.
Nem érzem, hogy hogyha valaki tényleg azt csinálja, amit szeret, és abban jó, és állandóan így próbál fejlődni, az tök mindegy, hogy mi a szakma, vagy mi az érdeklődés, vagy mi a szenvedély. Arra szerintem én általában felnézek, hogy az egy jó állapot, hogyha valaki egy ilyesmit megtalál, és mondjuk zenésznek lenni úgy, hogy hiszel magadban, és érdeklődsz, és néha gyerek vagy, néha meg felnőtt vagy úgy, hogy átlátod, hogy mondjuk így logisztikailag hogy kell ezt összerakni, és hogy kell jó döntéseket hozni mondjuk, hogy kell egy csapatot koordinálni, hogy kell stratégiát választani, hogy kell ütemezni, de úgy gyereknek lenni, hogy mi az, ami izgatottá tesz, vagy mi az, amitől így kíváncsivá válsz, és hogy szeretnél játszani a zenével, hogy szeretnéd az építő elemeket rakosgatni, tehát hogy ez a kettősség szerintem marha jó állapot. Nem tudom, én elkezdtem egy zenekart 10 évvel ezelőtt, amikor mondjuk 20 éves voltam, és persze hittem benne meg minden, de azért így nem abba gondolkoztam, hogy amikor elindítottam, hogy most egy 5 év múlva vagy hol fogunk tartani, hanem túl fiatal voltam ahhoz, hogy ezen egyáltalán így agyaljak. És aztán amikor tudod, így ebből ilyen munka kialakult, tehát hogy az, hogy már így ez a hivatásod, akkor már így az egész egy kicsit így össze, nem tudod így a pozíciókat már annyira belülni, hogy nem tudom, hogy ez mennyire érthető, de hogy...
Értem.
Hogy akkor, amikor elkezdtük, akkor, tehát 5 évvel rá, vagy mondjuk most, én már zenészként dolgozok, de mondjuk abban a zenekarban a dobosunk nem ebből keresi a pénzét, tehát hogy neki meg más az életritmusa.
Igen. Először alakult ki a zenész identitásod. Ugye ez helytálló, ez a megállapításom. Hát először gitárosként, zenészként voltál színpadon, próbatermekben, és az az identitásod alakult ki. És aztán később lettél énekes. Azért ez egy nagyon más szerep. Tehát több szempontból még talán nehezebb is, amikor valaki frontemberként, énekesként, hangszer nélkül áll a színpadon, illetve úgy hangszer nélkül, hogy a saját teste a hangszer. És ez is olyan, amit saját tapasztalatból tudok, hogy ez így néha olyan egészen kiszolgáltatott helyzet, és nem mindig evidens, hogy így ki tudsz tárulkozni, vagy egyáltalán, hogy így mit kezdjél saját magaddal, főleg akkor, amikor olyan érzelmekről énekelsz, amiket megéltél, amik mondjuk téged is mélyen érintenek, és így levetkőzöl gyakorlatilag a színpadon, és nincs egy hangszer, ami mögé búj, hanem csak a mikrofon van ott meg te magad.
Igen.
Azért ez nagyon más, mint amikor el lehet bújni egy hangszer mögé. Mondom ezt, úgyhogy én is ezt teszem, hogy időnként a hangszer mögött énekelek, időnként meg csak magam énekelek, de hogyha előtte nem is énekeltél, akkor meg aztán végképp egy nagy váltás. Ezt hogy élted meg, ezt a váltást, hogy a zenész identitás mellett egyszer csak így fel kellett építeni az énekes identitásodat is?
Hát nekem ennek a kronológiája az úgy működött, hogy mondjuk 14 éves korom óta gitározom, hogy foglalkozok a zenével, úgyhogy előtte is tanultam más hangszeren, de hogy a gitár volt az első olyan hangszer, amit tényleg én választottam. És akkor mondjuk 20 éves koromig gitáros akartam lenni, vagy így akartam így a zenébe dolgozni, és aztán meg így véletlenszerűen elkezdtem énekelni, de ez azért volt, mert összeraktunk egy zenekart, ekkortájt, és akkor még ez kérdés volt, hogy ki fog énekelni, és akkor valamelyik szünetben ott így kicsit csak ilyen viccből így elkezdtem énekelni, és amúgy nem volt jó hangom egyáltalán, vagy nem. Most már azt gondolom, hogy elég határozott éneklési stílusom van, meg jól éneklek, de akkor még nem. De annyira meg jó volt, hogy legalább így van valaki, aki énekel. És akkor jó pár évig hangszerrel együtt énekeltem. Aztán meg amikor a Mordájt elindítottam, akkor ez egy szempont volt számomra, hogy én is el tudnám játszani, vagy el tudtam még az akkori gitáros számokat játszani, de szerettem volna egy ilyen plusz kihívást, hogy, uh-huh. hogy hogyan tudok helytállni úgy, hogy csak éneklek. Mert azért az mondjuk egy ilyen dalnál, vagy egy bármelyik Mordály számnál a dal hosszának kb. Mondjuk 40%-ában vagy 50%-ában van ének, a többi az instrumentális. Tehát nem az van, hogy folyamatosan szövegelsz, hogy énekelsz, mm-hmm. és hogy vajon mit csinálsz akkor, amikor nem. Szóval ezen...
És ezen te sokat gondolkodtál, vagy próbáltad kitalálni, hogy mit csináljál?
Hát ez így érdekelt, hogy akkor így, mm-hmm. hogy fogok így működni.
És hogy működsz?
Amúgy még most is szoktam ezen gondolkozni, hogy hát nem tudom, vannak ilyen olyan dolgok, amik csak így jönnek, és vannak olyan dolgok, amik tudod, hogy így jól működnek, vagy nem tudom. Vagy így te is élvezed, meg így a közönséget is jó irányba tereled. Az, hogyha mondjuk valaki éppen szólózik, akkor kicsit így teret adsz neki, ránézel, mutatod, hogy éppen most arra kell figyelni a közönségnek is. Neked is jól esik hallgatni egy olyan dolgot, ami improvizatív, és még nem hallottad. Meg hát nem tudom. Bizonyos mozgások csak úgy kialakulnak az emberben.
És van olyan, amit valakitől estél el? És kipróbáltad, és neked is tetszett?
Ja, hát persze.
Véltem felfedezni ilyeneket, azért kérdeztem.
Igen, én alapvetően szerintem mindig így másokat lesek, meg így. Én nem gondolom azt, hogy én így önmagamban így teljesen egyedi dolgot tudnék létrehozni, de abban jó vagyok, hogy össze tudok kapcsolni.
Hát dolgokat. Meg ettől lesz egyedi. Tehát az, amit összekapcsolsz és úgy hozol létre, az már csak a tiéd. Azt ja. más nem tudja így. És hát persze, hogy tanulunk egymástól, meg ez így teljesen természetes, hogy ja. ellessünk dolgokat. Még úgy is, hogy van, amikor nem vesszük észre.
Igen, igen.
És nehéz számodra ez az énekes lét? Vagy most már így élvezed? Felhőtlenül?
Hát amúgy mindig is élveztem.
Mindig is élveztem. De soha nem volt olyan, hogy izgultál mondjuk egy koncerten, hogy na, most akkor tisztán fogok-e énekelni, vagy most olyan esetlennek éreztem magam a színpadon. Ilyen nem volt akkor az első
pillanat. Ja, de volt. Hát most volt. Is izgultam.
Pláne izgultál?
Úgy, hát igen, mert azért tudod, én egy mint ahogy mondtam korábban, egy jóval laikusabb ember vagyok, így, hogyha népzenőről van szó, így próbálom megismerni, meg így elég sokat is foglalkoztam vele, de hát azért még mindig érzem azt, hogy rengeteg mindent kell tanulnom, és akkor, hogyha olyan, és ez nagyon gyakori, hogyha egy olyan közegbe kerülök, ahol tudom, hogy akár ilyen mesterek vesznek körbe, vagy így olyan emberek, akik ezt már régóta így professzionális szinten űzik, akkor érzem azt, hogy most így jó lenne, hogyha így bebizonyítanám, hogy... De amúgy általában ez mindig így pozitívan szokott lejönni tenni.
És most, mikor lejöttetek a színpadról, Mordállyal a Népzene ünnepe koncerten?
És úgy jöttem le, hogy ez így korrekt volt.
Aha, és az a rész, hogy be kéne bizonyítani, az megvalósult?
Hát szerintem igen, alapvetően. Meg amúgy mindig, amikor találkozok olyan népzenészekkel, akikre akár felnézek, vagy akár csak olyan népzenészekre, akikről tudom, hogy sokkal nagyobb tudástárral rendelkeznek, de mindig az lesz a vége, hogy így csak így értékelik azt, hogy engem érdekel ez, és hogy próbálom hitelesen visszaadni. Tegnap próbáltam a Sündivel, az ifjabb Csúrisanyival, és ez is marha jó volt, és nekem ez egy ilyen, vagy lesz egy ilyen duó koncertünk, és nekem ez tényleg egy ilyen hihetetlen dolog, hogy olyan zenészekkel játszhatok, de nem csak a népzenében, hanem mondjuk a jazz világban és a Mordályban is olyan zenészek vannak, akik így, hát én így elbújhatok, hogyha egy nem tudom, a zene elméletről, vagy technikáról, vagy akármiről van szó. De így tök jó, hogy így ennyire értékelik az, hogyha valaki kreatív, meg kíváncsi, meg ilyen izgalmas dolgokat akar csinálni.
Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy megint elképzelünk valamit. Az elején indultunk egy virtuális névjegykártyával. Most képzeljük el azt, hogy lesz egy olyan kötetlen zenélési alkalmad. Nem egy koncert, nem a Manyiban egy duoprodukció, hanem otthon, mondjuk a saját lakásodba meghívhatsz bárkit, aki mondjuk a népzenés szakmában mozgott, vagy jelenleg is mozog. Uh-huh. Kit hívnál meg zenélni?
Nekem így a Sündivel zenélni, az például ilyen volt. Úgy így tegnap, amikor zenéltünk, ez így rég volt, ilyen nem akarom minősíteni semmilyen más zenészt, akivel együtt zenéltem mondjuk az elmúlt időben próbán. Úgy rég volt ilyenben élményem, hogy így zenélünk, és így nem gondolkozok azon, hogy ez most így hogyan fogjuk ezt az adott számot beleilleszteni majd a műsorban, amit előadunk egy hónap múlva, hanem csak így lenyűgözött, meg így mosolyogtam, hogy így mennyire szuperül zenél. Úgyhogy ez például olyan élmény volt.
És hogyha így a nagy nevek, régebbi tudom, nagy nevek közül válogathatnád.
Például a Kalákát, ezt mennyire lehet így ebbe sorolni, de például
nyugodtan.
A Kalákával szívesen zenélnék egy ilyen, ilyen nappali otthon körülmények között.
Na, hát akkor kívánom neked, hogy Sündivel is, ifjabb Csóri Sándorral is minél több alkalmad legyen együtt muzsikálni, meg akár a Kalákával is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, nagyon jó.
Nagyon felemelő volt, és élményeket és sikereket kívánok a jövőben nektek és neked.
Köszönöm szépen.
Az általvető tarisznyát ez alkalommal Nóvi Soma, zenész, énekes, a Mordáj zenekar alapító tagja vette a vállára. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Elköszön Berta Alexandra, műsorvezető.